Mielőtt Isten igényét felolvasnám, egy rövid imádsággal még hajtsunk meg fejünket. Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk azért, hogy Te minden kegyelem Istene vagy. Urunk, kegyelmezd most meg rajtam, rajtunk. Hadd tudjunk, Urunk, meghallani, kihallani azt az üzenetet, Urunk, amelyet szívünkre szeretnél helyezni. Urunk, Te adj táplálékot, kenyeret igéden keresztül mindannyiunknak. Amen. Foglaljatok helyet, testvérek! János evangéliumából olvasom az igét, a 16. fejezet 16. versétől a 23. vers elejéig. Tehát János evangélium a 16. fejezet 16. versétől a 23. vers A részéig. Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. A tanítványai közül egyesek ezt kérdezték egymásról. Mi az, amit mond nékünk? Egy kis idő, és nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és megláttok engem. És ez, mert én elmegyek az atyához. Így szóltak tehát. Mi az a kis idő, amiről szól? Nem tudjuk, miről beszél. Jézus észrevette, hogy meg akarják kérdezni, és ezt mondta nekik. Arról kérdezősködtök egymás között, hogy ezt mondtam, egy kis idő még, és nem láttok engem, de is ismét egy kis idő, és megláttok engem. Bizony-bizony mondom néktek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok. A világ pedig örül. Ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája, de amikor megszült a gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre. Az öröm miatt, hogy ember született a világra. Így most titeket is szomorúság fog el. De ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek. És örömötöket senki sem veheti el tőletek. És azon a napon nem kérdeztek én tőlem. Szeretettel köszöntöm én is a kedves miskolci testvéreket. Mindig nagy készülődéssel és lámpalázzal, izgalommal jövök ide, közétek testvérek. Nyilván abból is adódik, mert ritkán találkoztatunk ilyen összefüggésben, és természetesen a zsolcai gyülekezet köszöntését is hadd tolmácsoljam. A testvérek, az előjárók is köszöntik a testvéreket. Nem tudtam most annyi testvére jönni, mindig a budai család az, aki el szokott kísérni, most programot ütöttek be maguknak a délelőtre, így már nem tudtak rajta borítani. De Feri barátom elkísért erre a szolgálatra. Örülök, hogy a testvérekkel így együtt lehetünk Isten igéjekről. Drága testvérek, ez a felolvasott ige, amely elhangzik a Bibliából, elhangzott a Bibliából, Jézus Krisztus nagycsütörtöki beszéde ez, a 13. fejezettől 17. fejezetig tart egészen a János evangéliumában. Végig arról beszél, hogy ő neki mind kell, hogy keresztül menjen, mit kell, hogy megtörténjen vele, vissza kell, hogy menjen, stb., de nem hagyja magukat egyedül. Ez a hosszú részből ragadtuk ki ezt a kis fejezetet itt. Ami kiderül számunkra ebből a kis leírásból, történetből, hogy bizony a tanítványok sem értik mindig Jézust. Ilyen őszintén egyenesen le van írva. Nem értik, miről beszél Jézus. Hányszor vagyunk mi is így, hogy nem értjük. Nem értjük. És olyan csodálatos, hogy Jézus ezt látja. Mielőtt megkérdeznék, ő előzi meg őket. Mindig mondom a testvéreknek, Zsoltán, hogy ne hagyd, hogy kérdéssel menjél haza. Hogy a lelkedben tele legyél kérdésekkel. Nem bűn kérdezni. Keresztelő János is kérdez. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Pedig hát ott merítkezik be előtte, galambszár rá, reál. Olyan kijelentés van, hogy csak ihaj, mondhatnánk, így, akik olvassuk, mégis kérdezi. Igen, mennyire természetes ez, hogy sokszor nem értjük az Istennek üdv történetét. Azt, amit velünk akar elérni, bennünk akar elvégezni. A János evangéliuma nagyon kicsit komplikált az egész összefüggés, testvérek. Igaz, hogy ma exaudi, a hallani, kihallani ige van a mai napra, és én ezért szeretném a testvérektől, hogyha úgy figyelnénk az Isten igéjére, hogy kihalljuk belőle mindenféle csetlés botlálkozásomra ellenére a Szentlélek üzenetét. Két látást különböztet meg János evangéliuma, drága testvérek. Ugye sokszor esik szó a látásról. Egy kis idő nem láttok, aztán megint egy kis idő is láttok engem. Ugye ezt két különböző módon értelmezi János evangéliuma. Az egyik látást fizikai látásra érti, a másik látást pedig lelki látásra érti. Hogy mikor van fizikai, mikor van lelki? Jogos a kérdés. Sok mindent nem értünk, de próbálom a Szentlélek úgy ezt megmutatja. Az eredeti szöveg szerint a fizikai látása, csak egy példa, amikor Tamásnak azt mondja, hogy boldog vagy, mert láttál, mert látsz. Ez a fizikai látás. És azt mondja, hogy de még boldogabbak azok, akik nem látnak, és mégis hisznek. Ez a lelki látás. Ez a lelki látásra utal itt. Hogy boldogok, akik nem látnak, de viszont hallanak. Nagyon fontos, hogy a tanítványok pünköskor élik meg ezt, hogy nem látnak semmit, de viszont érzik. Érzik, lelki látásukkal látják, ott van velük Jézus. Szent lelken keresztül ő ad nekik erőt, ő jár előttük, ő megy előtte, Péter előtt, hogy prédikál. Nem látják ugyan, de ott van velük. Ez nagyon fontos. Ezt szeretném, hogyha a szívünkre helyezni az Isten. Nem látjuk Jézust, de itt van velünk. És ő ígérte. Jobb néktek, hogy elmegyek, mert akkor elküldöm a vigasztalót, a pártfogót. Nagyon fontos, hogy ő mondja, ahol ketten-hárman Tamás a bevezetőben ezt mondta, ahol egy akaraton vagytok, együtt, én ott vagyok. Nagyon fontos, hogy nem vagyunk magunkra hagyva. Ő jön hozzánk. A tanítványok lelki állapotát jól érzékelteti a Bibliának ez az üzenete, története. Nem látják Jézust egy rövid ideig. Jézus mégis magyarázza, hogy ezért vagytok szomorúak, és ezért lesztek majd szomorúak. Abcselben le van írva. Az angyal megjelenik. Galileai férfiak, miért néztek az ég felé? Hát el lehet képzelni, hogy micsoda latergiába esnek. Hogy 3 éven keresztül éjjel-nappal velük van. Hát szinte apjuk helyett apja. Védelmezi őket, eteti őket, fizikálisan, lelkileg, jól lakatja, jól tartja őket. És most eltűnik. Micsoda letargia ez. Szomorúság. Péter, neki kicsit átéltem Péternek a szomorúságát. Hogy meghal az Úr Jézus nagy pénteken. És még rendezni sem tudta vele. Milyen szomorú lehetett az ember. Mennyire össze lehetett törve. Nem tudta vele rendezni azt, amit kellett volna, hogy szemtől szembe bocsánatot kérjen tőle. Anyunkat bánt így egy-egy eset, hogy megszomorodunk, nem tudjuk rendezni időben. Tegnap este a kisfiamnak neki indultam, hogy megfenyítem. A könyveket szétrakta, és kérdezem, hogy ki rakta szét a könyveket? Ugye te voltál, fiam? Nem. Majd mondtam, hogy neked ne hazudj, annál rosszabb. És persze, elgorul a gyógyszer, ugye, megyek a gyerek felé, hogy jaj, annyi mindentől meg kell még váltson az Úr. És a nejem ugye kimenekíti, fölkapja, viszi a szobájukba, lefekteti. Fél óra se telik el, jön ki, elaludtak kislányra. És hogy ezt az igét olvastam, bementem, megpuszíltam a gyereket, az arcát, de aludt, nem volt ébren. Most is aludt még, hogy jöttem el, de alig várom, hogy hazaérjek. Hogy bocsánatot kérjek tőle. Megpuszíltam, de már nem olyan, hogy az ember mennyire szeretné rendezni, és nem látja, nem érzékeli, milyen lelki állapotban kerülhettek a tanítványok, hogy nem látják, nem érzékelik már Jézust. Fizikálisan nem látják a tanítványok, mennyire el vannak szontyolodva. Nem tudjuk fölfogni, testvérek. Talán a temetést tudjuk így megélni. Isten ments, hogy bárkinek is megtörténjen. Mindenkit éltessen az Isten. 100 évig. Erőben, egészségben. De az ember talán a koporsó mellett éli meg, hogy nem látom már többé. Amikor az ember ott szembesül azzal a tudattal, hogy és a legjobban akkor, amikor engedik le a gödörbe. Mikor rakják rá a földet. Voltunk olyan temetésen is, ahol a gyerekek sírva borultak rá a sírhantra. Annyira nem tudták elengedni az édesapjukat. És ott összeölelkeztek, és keserűen sírva énekeltek valamilyen dallamot, szöveggel. Megmondom az őszintét, nem bírtam végignézni, sem hallgatni. Mert hogy befejeződött a temetés az áltással, én elköszöntem tőlük, és eljöttem. Nem bírtam nézni azt a fájdalmat. Milyen hiányérzet támad olyankor az embernek a lelkében. És
És igazából akkor szembesül vele, amikor tényleg átéli, benne van. Az életnek különböző területein vagyunk szomorúak. Hanyan gondoljuk azt, hogy most valahogy nem lát bennünket Isten. Valahogy most már elfelelkezett rólunk. Amikor nem sikerül úgy a munkahelyen valami. Amikor betegség van a családban. Amikor valamilyen küzdelmek között van az ember. Úgy látja az ember, hogy most nincs vele az Úr. És akkor úgy egyedül vergődik, egyedül megyen, szinte vonszolja magát az ember. És hogyan lehet ezt megélni, hogy a szomorúságotok után örömre fordul a szomorúságotok. Nem is látja az ember a végét, amikor ilyen krízis helyzetben van, hogy hol merre tart ez az egésznek az ügye, mikor lesz vége. Aztán mindig azt tapasztaljuk, hogy az ilyen utaknak a vége az lesz, hogy mindig csak utólag világosodik ki. Na, ezért kellett megtörténnie, hogy nekem onnan el kellett jönnöm. Vagy hogy betegségbe kell, hogy essek. Ezért kell, hogy megtörténjen. És így tovább, és így tovább. Van most egy fiatal házas pár az ismerőseink között is, hogy a férjnek meghalt az édesapja. Hát mindig ilyen kicsit távolság volt közöttük a házas pár között. És ahogy ez a temetés, ez a tragédia megtörtént, temetés lezajlott, valahogy közelebb kerültek egymáshoz. Valahogy a baj összehozta őket. Én azt gondolom, hogy természetes az, hogy az Úr Jézus mondja, hogy szomorúságotok lesz. Ti sírni fogtok. Természetes. Az nem természetes, drága testvérek, amikor valaki sír közöttünk, és mi nem látjuk meg. Nincs szemünk rá, hogy támogassuk. Nincs szemünk arra sem, hogy megkérdezzünk, hogy miért sírsz, miért vagy nehézségben, hogy vagy, mint vagy. Ma ebben a világban mindenki csak a maga ügyét látja, a maga dolgát végzi. Mindenkinek a maga problémája a legnagyobb, és így tovább is. Szinte már nincs arra sem már mód, hogy ezen változzon valami. Egoista világban élünk. Tegnap a belvárosban láttam egy póló feliratot, nagybetűvel kiírva, ego. Na mondom, ez a gyerek vagy tudatosan csinálja, mondom, vagy nem tudja, hogy mi van odaírva. Nem tudja, hogy mit jelent. Hát minden esetre nem látszott olyan buta fejűnek, bocsánat, így mondom, szerintem ez tudatos volt, hogy ego. Hát nyíltan felvállalja, hogy ő egoista. Senki nem érdekli, csak önmaga, illetve a párja. Lehet, hogy még a párja sem érdekli annyira, mint saját maga. Természetes, hogy szomorúak vagyunk. Az Úr Jézus Krisztus beszél róla. Természetes, hogy vannak keserűségek az életünkben. Az nem természetes, amikor a baj az Isten gyermekeit nem hozza össze. Az első keresztények baj volt, állandóan féltek, így összehozta őket. És ettől gyarapodtak. Titokban kellett, hogy találkozzanak. Ismerjük a történetet. Titkos jelekkel kommunikáltak egymással. És nem, hogy fogytak volna, egyre többen lettek. Ma mi van? Mindenki Isten kegyelméből nyíltan keresheti az Isten tiszteleteken, a közösséget, bibliaórákon. Alig vagyunk, testvérek. Alig vagyunk. Zsolcán is egyre fogyunk. Egyre fogyunk. Aztán természetesen a zsolcai viszonylat is érdekes.
Mert ott, hogyha nagyon nagy baj van, nagyon nagy a szegénység, az összerántja a testvéreket. Most mindenki dolgozik, 90%-a dolgozik, Zsoltán testvérek, és én kimondom, hogy idézőjelben a jólét átok, átok ránk nézve. De én azt gondolom, nem csak a cigányságra, hanem mindenkire nézve. Mert ezek szerint akkor nem sírunk eleget. Nem keserdünk eleget. Mert az, aki bajban van, az, aki szomorú, aki igazán szomorú, az vigasztalásra vágyik. Az, aki igazán bajban van, az segítségre vágyik. És hol kapja meg, honnan jön a segítség, ha nem Istentől? Eljön az az idő, amikor az ember a saját gyermekének vagy feleségének sem mondhatja el a terheit. Hányszor van úgy, hogy be a mai napig nem tud terheimről, mert nem akarom terhelni, felettébb terhelni, agyonütni. Drága testvérek, és azt mondja nekem Marika, Szőke Marika, elég baj az, hogy nem mondod el neki. És mennyire igaza van? Mennyire igaza van? Az ember úgy, mit panaszkodjak, mit sírjak? Mindenkinek nehéz, senkinek sem könnyű. De testvéri közösségben, Isten gyermekei között, ez nem természetes. És ezért vagyunk széjjel, szana széjjel. Ezért nincs összhang, sem a kórusban, sem a gyülekezetben. Megmenem kockáztatni testvérek. Nem tudunk úgy egymástra figyelni, egymást, nem tudjuk egymást hallani sem. De ha kibeszélnénk, kimondanánk, akkor talán könnyebb lenne a terhet megosztani. Egymás terét hordozzátok, azt mondja az Úr Jézus Krisztus. Nagyon fontos, hogy szomorúságaink lesznek. De azt mondja, a ti szomorúságotok örömre fordul. Nem látják a tanítványok. Nem látják a tanítványok. Mert csak a fizikális szemükkel látnak. Hányszor vagyunk mi is így, amikor csak azt látjuk, hogy másiknak milyen jól megy, akkor szomorúak vagyunk. A másikat meg mennyire jó, szerencsés helyzetben majd felveszik mindenüvé, és így tovább. Sokszor az ember azt gondolja, hogy csak akkor van öröm, amikor minden flottul megy, amikor minden passzol az életünkben. Jézus nem erről beszél. Nem erről beszél. Nem azt mondja, hogy jó dolgotok lesz, hogy nem tudom, milyen életetek lesz. Szomorúságotok örömre fordul, örömre változik. A világ örül, a tanítvány pedig szomorú. Ezt mondja az Úr Jézus. Hanyan azért veszítik el munkahelyüket, mert az Úr napját meg akarják szentelni. És itt most nem a hetednapi adventista a templomban mondom ezt, hanem a vasárnapról beszélek, hisz ma tiszta robotnak nézik a munkáltatók a munkásokat, az embereket. Éjjel-nappal ott tud le az életedet, haza se menjen már, de aludni se. És van, aki felvállalja, hogy már pedig, drága főnök, rendelkezésére bocsátkozom a hét minden napján, de a vasárnap nem. És lehet, hogy emiatt is elveszíti a munkáját. Ilyen is van. De aki ezt felvállalja. Persze a világ örül, neki jól megy, mert neki teljesen mindegy a világ fiainak, de az, aki meg ezt felvállalja, az meg szomorú marad. Testvérek, amikor megtörtént az elhívásom, olyan munkahelyen volt, világéletemben dolgoztam, legyen hála Istennek, és megbecsültek a munkahelyen, mert mindig szorgalmas gyerek voltam. Nem csak akkor dolgoztam, amikor a főnök látott.
ezzel azt akarom mondani. És a tulaj, amikor a művezető kérdés elé áll, választás elé állított, hogy na most már döntsél, az iskola vagy a munkahely? És akkor jártam gimnáziumba, hogy majd a teológiát el tudjam kezdeni, mert nem volt érettségim. És azt mondtam az asszonynak, anya, az Isten elhívása nem csak akkor érvényes, amikor minden jól megy, hanem akkor is, amikor nagyon nem megy. Igaz, egész éjszaka nem aludtunk, soha nem tudtuk, hogy mi az, hogy kölcsön kérni, mi az, hogy papírozni, boltba felírásra menni. És amikor mentem a munkahelyre, és elmondtam a választásomat, akkor a tulajdonos nem tudott róla az egészről, így a nap végén azt mondja, hogy ezt hagyod itt? Hát nyugdíjas állásod van itt. Most akartam megemelni a fizetésedet. Mert el lehet képzelni, hogy a kísértés, hogy jön. És nem mondtam semmit, hogy annyit mondtam, hogy nem tudom összeegyeztetni az iskolát már a munkahelyen. Nem adtam ki a művezetőt, nem mondtam el, hogy milyen. Sajnálták, eljöttem is. Akkor nagyon szomorú voltam. Megmondom őszintén, a végét sem láttam. Azt tudtam, hogy majd egyszer az Úr majd ezért majd megáld majd. Ez majd egyszer kifizetődik majd. A hívő embernek is lehet szomorú időszaka, az Úr Jézus erről beszél. A legnagyobb keserűség is jelenthet lelki áldást, testvérek. Ha az egésznek a végén Jézust látom meg. Nem tudom, ki miben van. Néha jövök ide a testvérek közé, nem tudom, ki miben szenved, milyen betegségben, milyen kórházi eset, haláleset, nem tudom, milyen anyagi helyzet, milyen munkai probléma, nem tudom. De az Úr tudja, látja a szomorúságot, látja a keserűséget a szívünkben, az életünkben. És arra figyelmeztet bennünket, hogy ha engem látsz lelkiekben, tudod látni, akkor örömre fordul ez a szomorúság. Én örömre fordítom. Jézus örömök forrása, van egy ilyen kis ifjúsági énekünk, hogy mennyire csodálatosan tudjuk énekelni. Nagyon jó lenne ezt énekelni, ezt érezni, amikor szomorúak vagyunk, tényleg. Mit jelent ez a kevés idő, azt mondja az Úr Jézus. Nyilván a görögben, ugye tudjuk nagyon jó, hogy az időre nem úgy van számolva, mint nálunk. Van a kronosz, ez az idő, amit ellik állandóan, és van a kairosz, az alkalmas idő, amit meg kell ragadni állandóan. Mert akár ez is lehet egy kairosz, amit be kell ragadnunk. Ne engedjük, hogy kronosszá váljon, hogy elengedjük, hogy csak elmúljon. Hányszor vagyunk így? Hogy ez a kevés időt már kibírjuk, mikor már lesz már ámen. Legyen már vége. Úgyhogy nagyon jó, hogyha ezt így látjuk, ez a kevés idő, azt mondja az Úr Jézus. De mihez kevés ez? Mihez képes kevés ez az idő? Egy kevés idő is nem láttok engem. Hát testvérek, 19 évig nem volt gyermekünk. Hogy mennyit imádkoztunk. Könyörögtünk. A nejem mennyit volt, többet volt lelki beteg, mint egészséges. És a Biblia is írja, hogy a nőnek legnagyobb szomorúsága, ha nem lett gyermeke. Hogy mennyire volt kevés, mennyire volt sok, ezt mindenki döntse el magában. De hányszor vagyunk úgy, hogy Nejem azt mondta, hogy Laci, figyelj, szerintem az Úrnak egyetlen egy dolog fontos. Hogy a mennybe kerüljünk. Hogy itt a Földön mi van velünk, őt nem érdekli. A mennybe kerüljünk. Hát csak hallgattam, akkor ugye a Beáta azt jelenti, hogy halálod után boldognak mondanak ki. Nejem erre, kösz szépen. Hát ne, halálom után legyek boldog. Egész életemben még szenvedek, sírok. Kevés idő. Hányszor van úgy, hogy az ember szeretne minél hamarabb meggyógyulni. Jobban lenni. Én nem tudom, testvérek, hogy ti hogy vagytok vele. Én, ha megbetegszek, hát előírja az orvos, hogy ugye a tabletákból, antibiotikum, stb. Naponta egyek, vagyis kettőt, reggel, este. Hát testvérek, én egy nap alatt beveszem a heti gyógyszert. Nem állandóan ütje a fejemet. Laci, mit csinál? Anya, minél hamarabb be akarok gyógyulni, de nincs rá idő itt az ember gyöngyölben. Ugye, legutóbb említettem, hogy a fogamat ugye ápoltam le, ugye, hogy szerszámmal. Nincs idő, fogor, meg kell oldani, kész. De annyira nem szeretünk várakozni. Annyira nem szeretünk nem szeretjük kivárni a végét. De Uram, de mikor? De mikor adod meg? Mikor segítel meg? Mikor gyógyítasz meg? Egy kis kevés idő, azt mondja az Úr Jézus. Számomra ezért beszédes ez a történet, testvérek, mert amikor az ember nem látja, sem fizikálisan, nem tapasztalja, nem érzi, sem lelkileg nem látja Jézust, egyszer csak elhangzik itt a történetben ilyen, így most titeket is szomorúsan fogal, de ismét meglátlak majd titeket. Úgy megütött a fülemet. Ő lát meg bennünket. Amikor már azt tapasztalja az Úr, hogy már nem tudom meglátni, a hétköznapokban, a vasárnapi napokon, az Isten tiszteleten, a mindennapi tevékenységeink között, lelki gondjaink között, problémáink között, akkor azt mondja, hogy én látlak meg titeket. Ez olyan csodálatos, hogy nem tévesz bennünket szem elől. Lehet, hogy én már nagyon régen szem elől tévesztettem volna az Urat. Lehet, hogy mi már nagyon rég szem elől tévesztettünk. Valamilyen keserű nehézség miatt. De olyan csodálatos, hogy az Úr nem téveszt bennünket szem elől. Lát bennünket. Meglátlak titeket. Az ember sokszor olyan annyira maga alá tud kerülni, hogy a sok csüggedés és keserűség, szomorúság, bánat, fájdalom miatt nem képes látni az Urat. De Uram, mikor segítel? Ez az Isten tisztelet is. Uram, segített egyáltalán nekem? Hányszor jövünk el úgy Isten tiszteletre, hogy hát a jobb lesz, hogy kapjak valamit? Hát a feltöltődök, és így tovább. Hát a megtapasztalok valamit. És hogyan tapasztaljon az ember bármit, amikor vak meglátni az Istennek jóságát, szeretetét. Beszéltem az elején arról, hogy fizikai és lelki látás. Szomorúak a tanítványok, az abcselből tudjuk. Lukácsban mégis arról számol be, az evangélista a végén,
Krisztus mennybe menetelni, hogy örömmel, dicsőítve mennek el onnan. Na most ez hogy? Hát csak úgy, hogy a fizikai látást átvette a lelki látást. Üzenetet hallottak, mennyből jövő üzenetet, és ez elég volt nekik. És ez ad erőt nekik naponta együtt lenni, kitartóan imádságban részt venni, kitartóan az imádságban részt venni. Drága testvérek, a kitartó imádságnak mindig meg lesz az a gyümölcse, hogy előbb-utóbb tapasztaljuk majd. Meglátjuk Isten csodáit, és tapasztaljuk Istennek jelenlétét. Ahogy a tanítványok is tapasztalták pünköstkor. Ha bárki hasonló nehézségben van, hogy már szem elől tévesztette az Urat, már nem érzékeli az Urat, akkor ma Jézus neki szól. Ne csüggedj, mert én látlak. Én soha nem tévesztelek szem elől. Kirtős pusztáról biztos hallottatok már, testvérek, hogy egy utca van, ott is két sor ház, fokhíjasan, és ott az emberek azt mondják, hogy hiszik, hogy van Isten, de az Isten háta mögött van, oda már nem lát az Isten. Hányszor tapasztaljuk mi is hasonlót, hogy már az Isten nem lát engem. Nem vesz észre, hogy milyen nehézségben vagyok. Nem látja meg, hogy mennyire szükségem lenne segítségre. És jön az evangélium. Üzen Jézus, de látlak téged. És olyan érdekes, amikor az ember megerősödik ebben a tudatban, hogy Jézus lát, Jézus szem elől soha nem tévedhetek el, mindig szem előtt vagyok. Gyerek voltam, testvérek. Édesapám kivitt a búcsúra. Hát, én nem is tudom, olyan 5 vagy 6 éves lehettem. Nagyon kicsi voltam, mert csak a lábakat láttam. A nagy lábakat. Semmit nem láttam, csak a lábakat. Hát nem elhagyott. Abba tömegbe. Kivitt a búcsúra, és abban a tömegben ott hagyott. Én még a nagy lábakat írtam. De az oroszlán királyban van egy az a rész, amikor a nagy oroszlán kicsit elkapja, és akkor kiszabadítja. Szinte azt éreztem, hogy az egyik ismerőse, barátja édesapámnak, így felkapott a tömegből, kiemelt, és akkor vitt. Mert már gondolom kerestek. Mit jelent ez? Sokszor szülő létünkre is szem elől veszítjük gyermekeinket, vagy a gyermek a szüleit. De az Isten soha. Az Isten soha. Azt az Úr Jézus, hogy nem csak, hogy látlak, hanem veletek leszek minden napon. Veled vagyok minden napon. Kívánom a testvéreknek, hogy ezt az üzenetet, ezt az evangéliumot halljuk ki. Hogy Jézus lát, Jézus szeme előtt vagyunk, bármiben legyünk, bárhová kerüljünk, bármilyen körülmények között Jézus a gyermekeit látja. Figyelemmel kíséri. Amen. Imádságra hajtsunk meg fejünket.
Köszönjük, hogy velünk vagy a napjainkban, az a nagy szeretetet, amit felünk közvetített az Atyától. Köszönjük, hogy tanítod bennünket. Köszönjük, hogy lelkismeret foglalkozunk valamikor, amikor nem. cselekszünk. Köszönjük, hogy imából fordulhatunk hozzád, és elehajolt hozzád, és megérted bennünket, akkor a nem megfelelően viselkedünk, Uram. Én a drága jelenlétet nekünk nagyon-nagyon sokat jelent. Kérünk, hogy légyen minden szerintem továbbra is áldja bennünket. Köszönjük a szeretetünket az Atya felé. Köszönjük neked a napjainkat, köszönjük a testvéreket, a gyülekezetet, köszönjük az ige hirdetőket, hogy jobban megérthessük, hogy jön a Bibliában. Nem tudunk elég állást felni, Úr Jézus felé, a drága szeretetet miatt, hogy feláldoztad önmagadat. Áldj meg bennünket, most és mindenkit.
Amen. Olyan jó tudni, Uram, hogy a te érzékszerveid nem dugultak el, nem betegedtek meg. Urunk, te látod, hogy hányszor betegedik meg az érzékszervünk feléd. Hallásunk, Urunk, látásunk, minden érzékünkkel, Urunk, szinte el tudunk tompulni, de olyan jó, Uram, hogy te mindig éber vagy. Te mindig látsz és figyelsz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy Te szemmel tartol bennünket, szemed előtt vagyunk, Urunk. És köszönjük, Urunk, hogy halló távolságban is vagy. Köszönjük, Urunk, hogy megtapasztalhatjuk, hogy hív segítségül, és Te megszabadítasz. Mi pedig dicsőítünk Téged. Urunk, adj szabadságot. Te tudod, Urunk, hogy kinek miben kell, hogy szabadítást adj. És Urunk, add, hogy hagyd tudjon a mi szívünk felszabadulni a Te dicsőítésedre. Amen.